Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin tehát, és ott tartottunk, hogy a Pilvax étteremben, Brassóban rendeltél egy jó pár menüsort szerencsédre, és egyébként nagyon irigyellek emiatt. Viszont elfelejtettem reflektálni a desszertre, mert a desszertben engem az fogott meg, amit említettél az előző részben, hogy nagyon tetszenek nekem azok a desszertek, ahol két olyan dolog van, ami nekem szerintem ami nagyon fontos, és ami megadja azt a kerekségét egy ételnek. Az egyik az, hogy legyen benne valami olyan, ami Maillard reakcióval készült, tehát karamellizálódott valami, ez a pörkölődés, karamellizálódás, tehát ezzel engem megint meg lehet fogni, már egy pirítós kenyér is hozza ezeket, de bármi, ami le van egy kicsit pörkölve, akár egy keményítő tartalmú zöldség például megpörkölődik egy picit, de ugye a cukornál, a karamellnél ugyanez van. A másik oldalon pedig ugye jön a gorgonzola a maga jó kis umamis világával, és akkor ez hozzárak az édességhez, amit hoz a körte, meg a fanyarsághoz, és ezzel egyre kerekebb lesz a történet számomra.
Ez pontosan így van. Ugye hányszor lehet hallani, hogy Magyarországra megérkezett a édes savanyú kombináció a 1990-es évek legelején az itt felbukkanó kínai konyhákkal. Hát valóban megérkezett, de ez nem azt jelenti, hogy ennek nem volt korábban hagyománya, hiszen a hagyományos magyar konyhába, vagy a hagyományosnak tekintett magyar konyhába a gyümölcsmártások például a vadak mellett fontos szerepet töltöttek be. Ugye egy dolog élte túl ezt, ez a megymártásos marhahús, ami a szocialista menzákban is tetten érhető volt. Nem feltétlenül neki kellett volna túlélnie, de ez élte túl. Egyébként gyerekként azt is szerettük, ezt ismerjük el. Tehát, sőt, különlegességként tekintettünk rá. De igazából valóban ennek a desszertnek az volt a igazi játéka, hogy ezt a édes-sós kombinációt többféle módon tudta elénk tálalni. Hát arról nem beszélve, hogy a gorgonzola az önmagában egy nagyon érdekes, valóban ezt az umamis dolgot tudja hozzátenni, de hogy fagylalt formában érkezett, és a picit melegebb mártás mellé még ezt a hidegséget is oda tudta tenni, ez tényleg egy zseniális fogás.
Pilvax étterem, tehát, és akkor ezek szerint a pacalcsorbát azt nem itt fogyasztottad?
Úgy történt a dolog, hogy reggel tovább indultunk, mert a feleségemben voltam ezen a túrán, Csíkszereda irányába. Csíkszeredában pedig találkoztunk Csikány Tamás nyugalmazott dandártábornok úrral, aki kiváló katona, kiváló hadtörténész, ezen felül pedig szeret enni és inni. Ez utóbbit mellőzni kényszerült, mert ő vezetett. Viszont megtekintettünk több gyönyörű erőtemplomot, és hát ennek nyomán aztán Modév halván, ahol ugye a Szikulicidiumnak gyönyörű szép emlékműve van, és így jegyezném meg, hogy mennyire megható volt látni, hogy a közelmúltban elhunyt államtitkáról, ugye Potápi úrról megemlékeztek itt, mert hogy nagy tisztelettel viseltetnek iránta, és a Szikulicidiumnál el volt helyezve az arcképe. Szóval csak arra akarok utalni, hogy megálltunk azért mégiscsak enni egyet Madév halván, és hát én képtelen voltam ellenállni egy olyan dolognak, amit úgy hívnak, hogy pacalcsorba.
Ez nagyon klassz több okból is, mert szerintem van egy ilyen idegenkedés ennek ellenére, annak ellenére, hogy zseniális ugye a pacal. Egy nagyon-nagyon vicces dolgot olvastam a Bűvös Szakács oldalán, ahol körbejárta a világ körül a különböző pacalokat. Na most azt tudni kell, hogy nagyon sok helyen, francia konyhában, talán az olaszoknál is, de Spanyolországban is, nem csak azt az egyféle pacalt ismerik, mármint, hogy nem marha húsról van szó, hanem a marha gyomrának nem csak azt a részét fogyaszták pacalként, hanem mind a négyet, és megkülönböztetik a különböző részeket, és ez baromi érdekes már önmagába, és erről ugye többen is írtak a magyar szakirodalomban, például Váncsa István többek között, de hogy az összetett gyomornak a különböző részeit, tehát a latin elnevezéssel van a rumen, a reticulum, az omázum és az abomázum, ez a bendő, ami egyébként frotírtörölköző, ez a rész az, amit mi fogyasztunk előszeretettel, akkor van a recés rész, a retikulum, ez a méhsejt formájú pacal, amit lehet találni rengeteg konyhában Magyarországon kívül, akkor van a százrétű gyomor, az omázum és az oltó, az abomázum, és ezeket mind nagyon klasszul el tudják készíteni. Na most a vicces dolog, amit olvastam a Bűvös Szakácsban, és erre szeretnék kitérni, mert megint egy ilyen klasszikus ferdítéstől és egy ilyen téveszméről van szó. Egy magyarságkutató írta azt a Magyar Demokratában, már eleve jól kezdődik, ugye? Kiszeli Istvánról van szó, aki azt írta, hogy bár nem hungarikum, a magyarságnak régi, teljesen sajátos módon elkészített és fűszerezett étele a pacal, amiben részletezi, hogy mi készítjük a legjobbat, és ugyan a külföldiek azok kitűnő ételek, de távol állnak a magyar ételkultúrától, a magyar ember ízlésvilágától. Na most egy ilyen kijelentést tenni már eleve szerintem röhely, főleg, hogyha a magyar ember a saját ételkultúrájával és ízlésvilágával, mint például Katona Csaba, találkozik a pacalcsorbával, ami lehet, hogy Kiszeli szerint távol áll, de hogy az a savanyú leves az alapja, ami annak idején itt is ugye teljesen elterjedt volt, sőt, hát azért ez érdekes. Na most így kutatni nehéz, de mindegy, értjük.
Hát a helyzet az, hogy nyilván minden szentnek maga felé hajlik a keze, de én meg azt szoktam mondani, hogy általában a dolgok úgy működnek normálisan, ha elmondom, hogy lehet, hogy számomra a magyar a legkedvesebb, de ez meg azért van, mert én magyar vagyok, tehát ennyi elfogultság megengedhetek. Ez nem azt jelenti, hogy lenézem a másokét, és az nem lehet kiváló. Sőt, horribile dictu, semmit nem veszítek a nemzettudatomból, ha azt mondom, hogy valaki jobban csinálja, mint mi, mert ez is előfordulhat, ez ízlés kérdése igazából. És a pacalat illetően pedig hát azért láthatjuk, hogy hál' Istennek más és más tradíciók alakultak ki. Hát csak gondoljunk a Madrid környéki pacalokra, vagy gondoljunk a toszkánai pacalokra.
Ahol sőt, egy olyan jó tettem, megmondom őszintén, egy katalán tapasz fogás volt a csicseri borsós pacal, egy ilyen sűrű, hát igazából pörköltnek hívnánk Magyarországon azt a dolgot, de valójában egy ilyen sűrű levesszerűségről van szó, zseniális volt.
Ugye, és hát ugye ilyen alapanyagok kerülnek elő, vagy a fűszerek kerülnek elő a különféle pacaloknál, mint tudom én, mondjuk szegfűszeg, vagy csillagán is, vagy fahéj, amit itthon nem feltétlenül társítanánk vele. Csehországban is van nagyon kiváló pacalleves, ez valamivel hígabb, mint a csorba, és természetesen a kömény mag, meg a major anna az dominál benne, mint minden rendes cseh ételbe. Ezt tudjuk, hogy nem a feltétlenül a bonyolultságáról híres, ám de kiváló. Hát ami pedig a csorbát illeti, ez ugye egy olyan leves, ami gyakorlatilag a teljes Balkánon, meg igazából a keleten is megtalálható, és ha jól emlékszem, talán perzse eredetű a neve, de nem akarok butaságot mondani, az viszont biztos, hogy ez egy zöldségleves, ami jellemzően a különféle adalékokkal elmehet a savanyú bízvilág felé, Románia területén, beleértve Erdélyt is, ez teljes mértékig így van. Van bőtös verziója, ez ebben nem feltétlenül kerül bele hús, de ami a legfontosabb, hogy nincs fix receptje.
Aha,
de
mindenhol változik. Így van. Igen, amit említettél, azt hiszem talán török közvetítéssel került oda hozzánk Erdélybe is, meg hozzánk is, ez a iskembe csorbasi, ami ugye a neve is megvan a csorbának, de csorba de burta, ahogy Romániában sok helyen ismerik, sokszor úgy pótolják ezt a savanyúságot, ha a főzés során nem használtak valami olyan alapanyagot, hogy citrom karikával vagy citrommal, de hogyha jól tudom, akkor eredetileg úgy kéne csinálni, hogy kovászlé vagy kovászolt lé az, amivel készüljön, és önmagában már hozza akkor ezt a savanyúságot, ugye a savanyú leves alap.
Így van, amit egyébként aztán lehet majd kombinálni joghurttal vagy aludteljel, tehát nagyon sokféle, vagy citrommal, akár valóban el lehet vinni ebbe az irányba, és a tapasztalatom pedig az, hogy ez az étel, ezt nagyjából mindenki szereti. Tehát rengeteg magyar ember, nem erdélyi magyar, hanem anyaországi magyar látogat el nyilvánvalóan Erdélybe, mindig előszeretettel kóstolják meg, és nincsenek a verziójuk azért, mert ez nem faj magyar turulmadaras étel, de nem is kell, hogy legyen. Én Vajdahunyadban pár évvel ezelőtt tettem nagyon kiváló marhával dúsított csorbát, most pedig ugye itt sikerült Madévfalván megkóstolni a pacalcsorbát, amit aztán még egyszer lekontráztam, mert hogy Csikány dandártábornok úr, aki érdemes hallgatni nem csak hadászati, hanem gasztronómiai kérdésekben is, azt találta mondani, hogy a Kárpátia panzió csíkszentdomokos pacalcsorbáját kóstoljam meg, mert az messze földön híres. Na most ő volt a harmadik ember, aki ezt 3 napon belül mondta.
Aha.
És mint hogy a szálláson véletlenül pont a Kárpátia panzióban volt, illetve kezdve adta magát a dolog, hogy hát tegyünk egy kísérletet, erre nézvést, és nagyon nem kellett megbánnom. Tehát egy gyönyörű, nagyon finom, sűrű leves, ahol a pacal hozzátesz, de nem nyom el minden mást. Tehát egy egészen egyszerűen egy főétellel felélő egy tál ételről beszélünk, hozzátesz, ezt Madévfalva is tudta hozni.
Jó, erről beszéljünk még később, mert hogy nagyon érdekes az a rész is. Közben eszembe jutott, hogy persze nem szabad kihagyni a pacal említéséből föl a Csernaszabó Andrást sem, akinek a könyve 77 magyar pacal, avagy a gyomor csodálatos élete foglalkozik sok mindennel, de Spanyolországban ugye van a Carlos Alem Madrileña, a madridi pacal, a trippa, különböző trippák Olaszországban, és nagyon vicces, ugye, amikor közel kerülünk egy monarchia területhez, a Triestben például kiváló pacal pörköltet lehet enni, amit paprikásan készítenek, úgyhogy megvan ez szépen. De a lencsés és különböző firenzei verziók is zseniálisak, úgyhogy nagyon nem szabad itt ilyen kirekesztőnek lenni. Tudom, sokan azt gondolják, hogy büdös, de hát egy kellő előkészítés után ebből valami iszonyat finom dolog lesz. Úgyhogy ezzel folytatjuk. Katona Csabával beszélgetünk, Brassó és Csík Revisited.